Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és ahogy mondtam, itt van velem Csörgő Balázs kutyakiképző, akit köszöntök, szia!
Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
És ugye Udvarhelyi Tóth Katával közösen írtatok egy könyvet, Értsd a kutyád, ez a címe, és mondanám, hogy ez az én hozzáállásom, hogy már annyira sok kutyás könyv született, és annyira sok kutyakiképző van, és annyira sok módszer van, hogy nem is biztos, hogy én ennek külön hangsúlyt adtam volna, de hogy itt van, hogy a modern gazdik kézikönyve. És ez az, ami engem érdekel, vagy ami megfogott, hogy akkor ez a jelen helyzetre, jelen életre, körülményekre, városi kutyatartásra, és egyáltalán a modern, ahogy te is mondtad, vagy ti mondjátok, a modern gazdákra reagál, és szerintem ez egy óriás téma, hogy hogyan is változott a kutya és az ember viszonya, és leginkább mitől. Úgyhogy ezek azok, amikre mindenképp ki akarnék térni, de előtte kíváncsi vagyok a te viszonyodra, mert hogy te vagy az, aki már valószínűleg a bölcsőben is kutyák vettek körül.
Igen. Most jó sok témát felsoroltam.
Először, figyelj, ezt majd végigmegyünk rajta.
De abban igazat adok neked, igen, hogy nagyon sok könyv van. Mondjuk, nagyon őszinte leszek, én nem sok kutyás könyvet olvastam. Gyakorlatban tettem a tudásra szert leginkább. És nagyon sok kutyaiskola, meg kutyaoktató van, ezt is jól látod, igen. Ez most egy ilyen nagyon fancy
dolog. A kutyás könyvek azok elsősorban, én azt gondolom, nekem van egyébként egy polcnyi, az a kutyás, tehát a laikus gazdáknak szól. Tehát igen. Ezek, tehát ez, értem, hogy te nem olvastad, de nem is feltétlen neked szól talán.
Igen. Én etológia szakkönyveket sokat olvasok, meg olvastam, de ezeket ezeket a laikus gazdiknak szánt könyveket nem, és megmondom őszintén, hogy a Katával írt könyvünknek is leginkább ők a célcsoportja, akik most jelen pillanatban kutyát tartanak, városban élnek, vagy kutyát fognak tartani, vagy esetleg a gyerek készül kutyatartóvá válni, és a szüleiket presszionálja, hogy legyen kutyájuk, akkor ezt a könyvet egész nyugodtan a kezükbe lehet adni.
Neked nem volt választásod, te így születtél.
Én így születtem, mert én tenyésztő családba születtem bele, és együtt cseperedtem a kutyákkal, ami azért meghatározó volt az én egyetfejlődésemben. És hogy visszatérjünk, hogy milyenek a modern gazdik, azt kérdezted?
Nem, még először rólad kérdeztem, hogy a te és a kutyák viszonya. Te ebbe beleszülettél, ami azt jelenti, hogy körülötted mindig voltak.
Mindig voltak kutyák. A tenyésztés miatt én leginkább, vagy nagyon sokat voltam különböző különkiáltásokon, meg kutyás bemutatókon, mert a szüleim hétvégente, ilyen programokkal jártak, én meg nyilván elkísértem őket. Szóval voltak éppen ez volt az egy játszóterem gyerekkoromban. Aztán egy ideig másfelé kanyarodott az életem. Más szakmáim is lettek, nyilván emellett is, talán a terápiás kutya kiképzéssel kezdtem el foglalkozni, meg terápiás foglalkozásokat is tartottam az egyik kutyámmal. Őt Fantának hívták, sajnos nincs, egy-két éve már nincs velem, ő elpusztult, mert öreg volt. És középsúlyos enyhe és középsúlyos fogyatékkal élő gyerekeknek tartottunk fejlesztéseket, ilyen kutyával bevont fejlesztéseket. Ezt csináltuk együtt, meg terápiás kutyákat képeztem. Viszont nagyon sok megkeresés volt a gyerekeknek a szüleitől, ahol volt kutya a családban, hogy ilyen vagy olyan probléma van az otthoni kiskutyával, és hogy ebben segítsek. És aztán ez annyira, mert hogy ott kezdeném, hogy nem is akartam hobbi kutyákkal, vagy a családi kutyákkal foglalkozni, akkor nagyon a terápiás vonalon voltam rajta csak. De aztán annyi ilyen megkeresésem lett először ezeknek a gyermekeknek a szüleitől, és aztán azoknak az ismeréseitől, meg és így tovább, hogy elkezdtem hobbi kutyákkal is foglalkozni. Mellette csatlakoztam egy kutyaiskolához, és ott oktatóként vettem részt. Akkor az őrzővédő sportágot is elkezdtem először csak a ZGP-t segédelni a kutyaiskola a tulajdonosa mellett. Aztán megismerkedtem a Mondioring nevű sportággal, és aztán abban kezdtem el sportolni, amiatt vásároltam Zápor nevű kutyámat. Egyébként ő az egyetlen olyan kutyám, akit pénzért vettem, mert az összes kutyám mentett kutya. meg mindig is mentett kutyáim voltak. Zápor egy belga juhász, nyilván sportra, tenyésztőtől sportvonalú törzskönyvvel rendelkező, jó felmenőkkel rendelkező kutyára van szükség. És akkor Zápor 6 éve van velem, vele sportolok, meg egy kicsit ilyen referencia kutyaként is tartom, vagy ilyen demonstrátorként.
Világos. Mi volt az, emlékeid szerint, mi volt az, ami gyerekként neked a szüleidtől jött, akár mondás, akár viselkedés útján, ami beivódott, hogy a kutya az mi az ember életében?
Hát leginkább társ. De hogy csak nem mindegy, hogy ezt hogyan fogalmazzuk meg, ezt a társ dolgot.
Igen.
Szerintem ez a korunk nagy problémája.
És akkor itt a következő kérdés, mit gondolsz? Ma az emberek miért tartanak kutyát?
Szerintem nagyon sokan valamiféle hiányérzet miatt, vagy, vagy sok esetben pótlás miatt. Én azt látom legalábbis, hogy a kutya funkciója, meg szerepe az nagy mértékben változik, meg változott az elmúlt években, és szerintem ez egyre inkább változik, aminek nyilván vannak jó aspektusai, meg vannak kevésbé jó aspektusai, inkább így mondom.
El tudjátok képzelni, csak mert a könyvben erről van szó, hogy ez a fajta szerep változás, ez egész egyszerűen hat a kutyákra, és változtatja őket és a viselkedésüket?
Hogyne. Sőt.
Na, erről mesélsz?
Egyrészt, igen, ez is változtatja a viselkedésüket, meg egyébként ebben azért vannak tenyésztői felelősség, talán így mondom. Mivel akkora az igény a kutyákra, hogy, meg mindenféle kutyafajtára, hogy ezt az igényt, ezt próbálják a tenyésztők kielégíteni, és egyébként alkalmazkodnak is, akár tudattalanul is a városban élésnek a kompatibilitásához. Nem tudom, hogy ez így mennyire érthető.
Hát én azt gondolom, vagy azt értem ebből, hogy igyekeznek arra törekedni, hogy kényelmes legyen, még akkor is, hogyha nem mindenfajta, és egyáltalán nem minden kutya a városi
életre
termelt. Mert
ugye társasági kutyákat tartunk, de ezek a fajták nem feltétlenül társasági kutyák, de egyre inkább arra tolódik minden, hogy minden fajta, amit tartunk városban, meg lakásban, meg családban, azok egyre inkább társasági kutyák legyenek. De hát ugye ezek vadászkutyák, ezek juhászkutyák is lehetnek, ezek lehetnek küzdőebek, és a többi, agarak.
Hát meg, hogy ugye az igényeiket nem tudom mennyire vesszük figyelembe, ugye minden kutyának van egyéni igénye, és leginkább ugye szerintem ez az életmódra vonatkozik, én azt gondolnám, hogy azt kellene nagyon figyelembe venni, az életmódra vonatkozó igényt.
Egyrészt az életmódra vonatkoztatva is, igen, kettő pedig az, hogy azért lássuk azt, hogy a kutya az alapvetően milyen lény, meg milyen funkciókat töltött be, mik voltak a szelekciós célok több száz éven keresztül, és most tartunk valahol, nyilván ezek a szelekciós célok, ezek nem tűnnek el, szóval ezek ilyen genetikailag kódolt információkat, amik benne vannak a kutyákban. Viszont ezek egyre károsabbak, ha belegondolsz egy városi létben. Szóval...
Ezért van ennyi dolga a kutyakiképzőknek? Meg ezért van ennyi kutyakiképző, akit eltart tulajdonképpen a kutyás társadalom? Most csúnyán fogalmaztam, de érted?
Igen, jó kérdés. Szerintem ezért is, meg azért is, mert egyre inkább kezdjük nem érteni a kutyát.
Aha.
És olyan viselkedések, amik nyilván egy kutyaoktatónak, de akár egy gyakorlat kutyásnak akár evidens is, az lehet, hogy egy újdonsült gazdinak teljesen ismeretlen, meg felismeretetlen probléma lesz.
Egyébként itt mondanám el neked, hogy most azon gondolkodom hány éve, de legalább 30 éve van kutyám, és amikor a 11 éves, egyébként terápiás kutyám elment 17-ben, és utána 18-ban, de mindegy. És akkor utána röviddel rá úgy hozta a sors, hogy lett egy befogadott kutyám, akkor én is azt mondtam magamnak, hogy hú de kíváncsi vagyok, hogy 11 év után én most milyen kutyás vagyok egy tök új kutyával.
És hogy vajon azok a problémák, akik voltak avval, mondjuk ezek meg lesznek-e, vagy fordítva?
Egyáltalán nem tudok megoldani egy csomó mindent benne. Tehát, hogy tök érdekes, hogy még gyakorlott
kutyásként is.
És előtte is volt kutyám, tehát a 11 év előtt is, tehát gyerekkoromtól ez volt a vágyam, német juhászokkal kezdtem, szóval, hogy én úgy gondolom, hogy elég erős tapasztalatom volt, és egy középhuszkárral azért...
Küzdesz.
Hát alkalmazkodtam, tehát beadtam a derekam, de hát nyilván én látom ebben a saját hozzáállásomat. Biztosan lehet rajta változtatni, rajtam múlna, ezzel is tisztában vagyok, hoztam egy döntést, és úgy élek. De nem is ez a lényeg, hanem inkább az, hogy valóban nem ért az ember egy csomó mindent, akkor sem, ha amúgy erre még akár tudatos is, és gyakorlott is. Csak arra reagáltam, hogy amit
igen,
mondta, hogy...
és ilyenkor felmerül a kérdés, hogy vajon új problémák lettek, vagy a kutyák változtak mondjuk azóta, mióta nem volt kutyád, és ezek teljesen általános problémák, de régen még ismeretlenek voltak, vagy az életvitelünk volt más, és abból adódóan, szóval sok kérdés merülhet föl, de az tény, hogy el tudunk tévedni. Viszont az jó, hogy van kihez fordulni. Azért ez
hát
a...
meg az is jó, hogy van rá igény, hogy ezzel valamit csináljunk.
Na, ez igen. Én azt gondolom egyébként, hogy Magyarországon nagyon jó helyen vagyunk ebben a dologban. Uh-huh. Én azért dolgoztam sok külföldi kutyás gazdival is, meg azért rálátok néhány ország kutyatartási kultúrájára. És én azt tudom neked mondani, hogy a miénk az ilyen elég példaértékű. Uh-huh. Szóval például...
De ez nem a városokra koncentrálódik, azért meg
De. Most, nyilván most vegyük ki a falusi kutyatartást, a láncon tartott kutyát, tényleg a buksit a kert végében, aki senki nem szól hozzá, hanem ez a városi, igen. Viszont ebben szerintem élen járunk. Például én azt látom, hogy itthon mindenki el akarja engedni a kutyáját. És ezáltal ugye az kell, hogy beívható legyen a kutya, hallgasson rá, ne legyen viselkedési problémája másokkal, együttműködő legyen mi egymás. Az nagyon sok meló azért.
Igen.
És ráadásul itt nekünk most Budapesten viszonylag sok helyünk is van elengedni a kutyát, meg azért
tényleg?
Sok kutyásport van. Aha.
Én úgy tudom, hogy a Hajógyári sziget az egyetlen, ami ilyen legális, de...
Hát a Hajógyári sziget például legális, de... Azt hiszem, a tavalyi Dogs Fesztiválon beszélgettünk egy kerekasztal beszélgetés kapcsán a Városligetben.
Ott kint lehet lenni a városban.
És a Városligetben is van egy ilyen hallgatólagos beleegyezéssel el lehet engedni a kutyát, ott nincs erről hivatalos engedély, de viszont így az önkormányzat az engedi a kutyatartást nyilván, meg megtesz mindent annak érdekében, hogy ez minél kényelmesebb legyen. Értem itt az alatt, hogy megfelelő számú kuka van kihelyezve, meg amúgy átmegy az ember a zebrán, akkor ott van egy kutyapisil, de hogy ne a bokrokat pisiljék le, meg ne legyen ennek semmiféle higiéniai problémája, ne adódjon ebből. Szóval, és ha csak ezt a két nagy helyszín nézed, ez már egy szép terület. Ráadásul a Városligetben még van egy bekerített nagy futtató is.
Hát igen, meg azért vannak futtatók, meg viszonylag gyorsan ki lehet jutni a városból, vannak zöldövezetek, ahol van túraútvonalak, ahol nagyon jól lehet menni a kutyákat, most az persze nem vagyok benne biztos, hogy el is lehet engedni, de mondjuk egy jól behívható kutyát valószínűleg el lehet, mert az nem megy el messzire. De hát amúgy én nem is nagyon értem, mi más értelme lenne a kutyatartásnak, mint hogy szabadon éljünk vele.
Igen, de azért van egy olyan tendencia, hogy a kutyákkal két kört megyünk a ház körül.
Van.
És otthon megsimogatjuk a kanapén.
Igen.
Na most, és ez egyébként bizonyos országokban, ahol mondjuk a szabályozás sokkal szigorúbb, mint nálunk, és nincsenek mondjuk ekkora kutyás.
A finnek imádják ezt, képzeld
el. Igen. És akkor tényleg az mondja, hogy a ház körül két pisikör, egy nap, vagy három.
Ők ráadásul ezt úgy is csinálják, hogy folyamat etetik. Tehát, hogy viszik, sétálnak vele, mennek át a zebrán, és akkor mondjuk átérnek a zebrán, és közben ötször megjutalmazzák. Nagyon szórakoztató.
Hát tanít, azt mondja, az nem rossz, csak hát, nyilván, igen.
Tehát a kutya sétál, egyelő eszik.
Igen. Szóval, és ez egy nagyon rossz irány. És ebben mi jók vagyunk. Szóval, hogy én azt látom, hogy a magyar gazdikak akarják érteni a kutyájukat, meg tényleg szabadon akarnak velük tudni létezni.
Hát,
de egyébként, ha csak zárt futtatóba járok, akkor is szükségem van arra, hogy a kutyám együttműködjön, és be tudjam hívni, meg rá tudjak szólni, hogyha esetleg, tudom én, rosszul viselkedik egy másik kutyával, vagy agresszívan akar fellépni, vagy bármi egyéb. Szóval ott is kell az együttműködés. De nyilván azok, akik arra koncentrálnak csak, hogy legyen kutya, és akkor tényleg pórázon sétáltatják, hogyha pórázon van a kutya, most hagyjuk is, hogy ez mennyire borzasztó létállapot egy kutyának, hogy állandóan egy madzaggal hozzánk van kötve, de hogy akkor nyilván nem kell tudnom behívni, mert nem megy el, nem fog összeverekedni senkivel, mert nem engedem őket össze, vagy nem engedik ők össze, és a többi. Szóval, hogy egy csomó mindenki van x-elve. A serpenyő egyik oldalában, a másik oldalban viszont van egy nyomorúságos élet.
Hát meg gondolom, hogy ennek következményeként a másik oldalon megjelennek azért furcsa viselkedések.
Persze.
Tehát, hogy képzelném azt, hogy a életmód kielégítetlenségével a frusztráció az megjelenik.
Hogyne, egyrészt egyébként egyszer beszélgettem egy angol sráccal, akinek London mellett volt kutyaiskolája, és mondta, hogy semmilyen igény nincs mondjuk a kutyaiskolára, a kutyaóvi az megy, az van náluk is, de egyébként ilyen városi kutya oktatás az nem igen, mindenki pórázon van, ezek a problémák ki vannak ezért x-elve, nyilván viszont ott is a Covid-nál megnövekedett a kutyák száma.
Igen, ez nagyon.
És egy probléma volt, hogy megnövekedett ezáltal a több kutya miatt a lakossági bejelentések száma, a csendháborítás, hogy a kutyák otthon akár szeparációs viselkedési probléma, akár unalom voltak, üvöltöttek egész nap, és erre azt hiszem, hogy valami kormány félre is tett valamekkora összeget, hogy ezt oldják meg, ezt a problémát. Nyilván ez egy mélyen gyökerező probléma, szóval nem feltétlenül csak pénzkérdése, hogy aztán hogy állnak ebből a dologgal, azóta nem tudom, de az ugye probléma volt, hogy a kutyák frusztráltak, meg többen lettek, viszont nem biztos, hogy van rá megfelelő oktatói bázis, vagy szándék mondjuk a gazdikban, hogy ezt képzés által oldják meg, mert ugye ezt is meg lehet oldani baromi egyszerűen, ami a legrosszabb megoldás, mondjuk vannak erre ugatásgátló nyakörvek. És akkor én el tudom képzelni, hogy ezen nagy számban fognak ezek, és akkor a probléma gyorsan orvosolva van, tünet szinten, de hát nyilván ami a problémát okozza, az meg ugyanúgy megmarad, és a kutya jó léte az lehet, hogy még rosszabbra is fordul, szóval hogy ez egyébként sem jó helyzetből.
Igen, szóval olyan érdekes, most azért sok minden elhangzott, amiből látszik, hogy elég sokszor, tehát hogy a kutyát pont úgy, ahogy sok minden mást, a saját jólétünk növelése miatt tartjuk, amivel egyébként bizonyos szempontból nincs baj, egészen addig, amíg hajlandók vagyunk tudomásul venni, hogy neki is vannak igényei. De most ez az utolsó példa az bennem azt hozza elő és hangosítja ki, hogy hát ami kényelmetlen, azt azért mi marha gyorsan megoldjuk. És ez szerintem nagy probléma. Én arra szeretnék majd kitérni, csak most zene jön meg, feles hírek, hogy mennyiben értesz egyet azzal, hogy a kutya kiképzése, a kutyámról való tanulás, az egyelő magamról való tanulás, és az, hogy a kutyámnak az életét boldoggá tudjam tenni, az egyelő azzal, hogy önismeretet gyakorlok, és esetleg változom.
Jó téma.
Jó. Akkor zene után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Csörgő Balázs kutyaképző, és az Értsd a kutyád című kézikönyv kapcsán beszélgetünk, ami egy friss, ropogós, és egyébként sok-sok gyakorlati helyzetet megmutató és arra választadó kézikönyv. Udvarhelyi Tóth Katával együtt írták. Zene után jövünk, maradjatok ti is!